Fölteném azt a költői kérdést, hogy vannak-e olyan oroszok ma Oroszországban, akik szívesen látnák azt, hogy Szevasztopol egy NATO hadikikötő legyen?
Vannak nagyhatalmi szereplők, akik attól függ, hogy melyik területen, de a helyzet instabilizálódását a saját maguk javára próbálják felhasználni.
Egyre növekszik azoknak a tanulmányoknak, meg azoknak a gondolkodásnak a volumene Oroszországon belül, ami avval foglalkozik, hogy hogyan lehet felhasználni Oroszországnak a nukleáris csapásmérő erejét.
Háború, hatások, Európa. A hét legfontosabb történései stratégiai nézőpontból minden csütörtökön a Mandiner felületein. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra.
Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandiner Stratégia Plus nézőit, én Póca István vagyok, és állandó vendégeink pedig itt a stúdióban Ben Darzseszky Anton, az Ökonomusz gazdaságkutató szakmai igazgatója, és online van velünk Robert C. Kaster, izraeli biztonságpolitikai szakértő. Sziasztok, köszöntelek benneteket, és köszönjük, hogy újra elfogadtátok a meghívásunkat.
Szia, szervusz! Köszönjük a meghívást!
Szia!
Amivel kezdenénk, az egy izgalmas és forrongó téma, Koszovó. Mit látunk, mi történik, mit lehet tudni, mit gondoltok? Anton.
Az elején azért le kell szögeznem, hogy nem a Balkán nem az én szakterületem, alapvetően a posztszovjet térséggel foglalkozom. Inkább mint egy trend része fogok beszélni Koszovóról, de hát nem ismerem a belpolitikai részleteit az ügynek. Ugye látható, hogy akkor, amikor a geopolitikai helyzet nemzetközileg rosszra fordul, instabillá válik, akkor bizonyos térségekben bizonyos szereplők felhasználják ezt a helyzetet a saját maguk javára. Azok a befagyott konfliktusok, vagy kialakulóban lévő konfliktusok, amelyek esetleg évtizedeken keresztül alvóak voltak, vagy nem voltak annyira aktívak, azok megújulnak, újra létrejönnek.
Tehát ez egy dominó elv.
Igen, tehát egy olyan esemény, mint az Európában zajló háború, az megindíthat egy ilyen dolgot. Ugye látunk, hogy instabil a helyzet Moldovában. Ugye Azerbajdzsán sok év után sikerrel vitte ugye a hegyi karabahi missziót, tehát gyakorlatilag sikerült visszaszerőzniük a területet 30 év után. És ugye a balkáni helyzet, a helyzetnek a felfokozódása Koszovóban az abszolút ebbe a trendbe illik. Ugye először tavaly nyáron robbant a helyzet Koszovóban, aztán úgy tűnt, mintha a helyzet rendeződne, és most ugyancsak feszültségeket látunk. Bizonyos szereplők, tehát vannak nagyhatalmi szereplők, akik attól függ, hogy melyik területen, de a helyzet instabilizálódását a saját maguk javára próbálják felhasználni. Mondjuk tipikusan Oroszország bizonyos területeken azért próbál feszültséget kelteni, hogy elterelje a figyelmet mondjuk Ukrajnáról. Nyilván Európának meg kell osztani a figyelmét, és más térségekre is erőforrásokat kell átcsoportosítani. De hát vannak térségek, ahol például pont ellenkezőleg Oroszországnak nem jó, hiszen alapvetően az orosz vezetésű, vagy ilyen orosz érdekszférájú területeken feszültségek létrejötte, az ugye Oroszországot készteti arra, hogy megossza a figyelmet. Például egy közép-ázsiai konfliktus Oroszországnak nem jó, mert azt jelenti, hogy az orosz dominancia az nem tud érvényesülni, Oroszország nem képes fenntartani a rendet, a békét, és az ott lévő szereplők ezt nyilván kifogásolják, és más partnerek után néznek.
Egy izgalmas szituáció van, hogy a tágabban vett régió tekintve, hogy Balkán, Nyugat-Balkán azért ott ugye Oroszország is jelen van az érdekkörével, Szaúd-Arábia is jelen van az érdekkörével, valamennyire, és ebben Robert talán tud segíteni, talán Irán is jelen van a térségben, de ami igazán izgalmassá, vagy fűszeressé teszi a helyzetet, az pedig az, hogy a NATO is ott van, csak hogy a NATO-nak a különböző hatalmi tényezői nem biztos, hogy feltétlenül szövetségesek ebben a térségben, hanem egymás versenytársai, lásd Egyesült Államok, lásd Törökország.
Igen, teljesen egyértelmű, hogy a nemzetközi rendszer egy bizonyos egyensúlyi pontról most elmozdul, most útban van egy másik egyensúlyi pont felé. És az előző egy, a status quo ante, az az akkori hatalmi erőviszonyokat tükrözte. A nyugatnak és mondjuk Oroszországnak a relatív hatalmi viszonyait, a külső játékosoknak, akiket István is említett. Tehát látjuk, hogy ez az egész átrendeződésben van, és mikor ezek a nagy tektonikus pajzsok elkezdenek mozogni, akkor a kisebb pajzsok is surlódnak egymással, törnek, zúzódnak, és akkor láttuk ezt a tömegoszlatásokban, láttuk a sebesült katonákat, tehát mondjuk, hogy ezek a szimptomái egy szisztémikus, egy rendszer szintű folyamatnak, ami lejátszódik gyakorlatilag mindenütt a világon. Most az a folyamat van folyamatban, mondjuk úgy, hogy bemérik újra az erőviszonyokat, úgy a nagyhatalmak, mint a középhatalmak, és sokszor ez háborúkon, konfliktusokon keresztül valósul meg.
Most még egy gyors megjegyzés. Hát ugye elkezdtem mondani, hogy alapvetően nemzetközi szereplők is próbálják irányítani ezeket a helyzeteket, hogy maguk javára fordítani, de hát nyilván a helyi szereplők is próbálják kihasználni a helyzetet, ha úgy látják, hogy a nagyhatalmak mással vannak elfogalva, ha úgy látják, hogy stratégiai lehetőség adódik számukra, hogy egyébként máskor nem tudnák elérni ezeket a célokat, de egy válságban lévő világrendben ez belefér, mert nem fognak beleszólni. Látjuk, hogy mindenki Európában is ugye a vezetők a békét próbálják megtartani mindenáron. Tehát, hogy a helyi szereplők is megpróbálják ezt a helyzetet kihasználni maguk javára, és sokkal merészebben lépnek dolgokat, mint amit korábban nem léptek volna meg. Ez
kirobban egy háború, fellobban a láng, és mindenki
ez a saját pecsenyét sütögeti. Akár a szerb vezetése, és ahogy a koszovói vezetése is. Tehát mindenki, vagy ugye azeri, vagy örmény vezetése is. És attól tartok, hogy ilyen helyzetekben egyre többet fogunk látni a következő időszakban. Tehát amíg a világrendi helyzet instabillá válik, amíg különböző blokkok, különböző táborok vannak jelennek meg, addig egyre több olyan szereplő lesz, akik megpróbálják a maguk javára felhasználni ezt a helyzetet, és feszültségeket kelteni.
Robert, azért nem túlságosan szívderítő képsorokat is láttunk, konkrétan magyar katonák is megsérültek itt a zavargásokban. Hogy néz ki egy ilyen szituáció testközelből?
Ha hihetünk a híreknek, amiket hallottunk, hogy a katonák lőfegyverektől, meg kézigránátoknak a repeszeitől sérültek meg, nem voltam ott, nem tudtam leellenőrizni ezek a hírek, amiket olvastam, akkor úgy tűnik, hogy ott a tömegoszlatási problémán túl volt egy igen komoly terror probléma is. Tehát ez olyan, mint egy matriuska baba, a külső réteg az egy ilyen tüntetés, lehet egy erőszakos tüntetés is, de azon belül volt egy terrorista maga, amelyik tűzfegyvert használt a rendfenntartók ellen. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy egy lövészkatona vagy egy deszantos az nem ideális egyik feladatra se. Tehát se a lövészkatonákat, se a deszantosokat nem arra képezték ki, hogy tömeget oszlassanak, és nem arra képezték ki, hogy terroristákkal küzdjenek meg. Tehát körülbelül a legkevésbé alkalmas csapatokat küldték olyan problémák megoldására, amikre nem voltak kiképezve. Ha a kihívás az tömegoszlatás, akkor oda rohamrendőröket kell küldeni, akiknek megvan a felszerelése, ismerik a taktikákat, önmérsékletet tudnak gyakorolni ilyen helyzetben, és hogyha terror a probléma, akkor pedig terror elhárítókat kell küldeni, és esetleg a két eszköznek a közös alkalmazásával lehet megoldani ezt a kérdést. A legrosszabb, amit tehetünk, az kis létszáma, hogy láttuk a képeken, hogy rendfenntartók sokkal kisebb létszámban voltak ott, mint a tüntetők, hogy kis létszámba vetünk harcba, idézőjelbe olyan katonákat, akik nem erre lettek kiképezve, nem ez a feladatuk, nem erre vannak felszerelve, látjuk, hogy a fegyverzetük, a felszerelésük se erre se alkalmas ennek a ezeknek a feladatoknak a végrehajtására.
Rövid választ kérnék mind a kettőtöktől. Számítotok eszkalációra ebből a konfliktusból?
Én azt gondolom, hogy nemzetközi szereplők ezt a konfliktusot megpróbálják lefújni, szinten tartani. Most jöttem haza Globsec konferenciáról, Pozsonyból, a Európa második legnagyobb biztonságpolitikai konferenciája. Eredetileg úgy volt, hogy a konferencián Alekszandr Vučić szerb vezető szólal fel, ő végül lemondta a koszovói helyzet miatt, de helyette gyorsan szerveztek egy koszovói panelt, ahol a koszovói miniszterelnök vett részt, és elmondta a koszovói álláspontot. De hogy miért mondom azt, hogy biztosan érdekében áll minden nemzetközi szereplőnek a konfliktusnak a lefújása, mert ugyanezen a konferencián felszólalt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője, aki egy nyugat-balkáni csomagot jelentett be, pénzügyi csomagot, és azt mondta, hogy az Európai Unió minden eszközzel megpróbálja a balkáni térséget ugye, integrálni, mélyebb együttműködést kialakítani az Európai Unióval, és egy sokkal nagyobb támogatási keretet helyezett kilátásba. Tehát úgy tűnik, hogy az Európai Unió pénzügyileg próbálja ösztönözni a térséget az együttműködés és a béke irányába. Az amerikaiak pedig ugye tegnap szankciókat jelentettek be, tehát miközben ugye a koszovói rendszernek az Egyesült Államok az egyik legnagyobb támogatója, ugye nekik sem tetszettek ezek az újabban fellobbant feszültség, és szankciók útján ugye próbálják a konfliktust ugye lecsökkenteni és arra bírni a koszovói vezetést, hogy megpróbáljanak kompromisszumot elérni és megegyezni a szervezetéssel.
Robert, eszkaláció vagy deeszkaláció?
Az igazság az, hogy nem tudjuk. Van egy, sokkal kevésbé ellenőrizzük manapság ezeket az eseményeket, mint mondjuk ezelőtt 100 évvel. Tehát ezelőtt 100 évvel jöhetett volna egy európai nagyhatalom, és hozzávághatott volna egy zsák pénzt ehhez a problémához, és a balesetek meg lehetett volna oldani, de most a tömegmédia korszakát éljük, flashmobok, ilyen hirtelen létrejövő tömegek, és sokszor egy teljesen bagatell, egy teljesen minimális esemény, mint például egy autóbaleset, vagy egy helyi összetűzés, egy rendőr meg egy civil között be tud indítani egy olyan folyamatot, amit aztán gyakorlatilag senki nem akart, senki nem látta előre, és ne felejtsük el, hogy a Balkánnak van egy bizonyított képessége van arra, hogy világháborúkat és egyéb nagy volumenű konfliktusokat szállítson le a világ többi része számára. Tehát teljesen elképzelhető, hogy mindenki csökkenteni akarja a lángok magasságát, le akarja tekerni, viszont az eseményeknek megvan a saját dinamikája.
Ha már futótűz, akkor ugorjunk vissza egy picit még ahhoz a témához, az első tűzhöz, vagy az első európai tűzhöz itt a közelmúltban, az orosz-ukrán háborús konfliktushoz. Kedves nézőknek, hallgatóknak eláruljuk, hogy a műsor előttemben egy izgalmas beszélgetést folytattunk arról, a hírről, amit én nemrég olvastam, hogy Oroszország a GDP 3%-át költi a háborúra éves szinten. És akkor itt lenne a kérdésem mind a kettőtökhöz, hogy ez reális-e ez a szám, mit jelent ez, mert ugye a cikk az azt sugallta, hogy hát Oroszország megengedheti magának ezt a nem túlságosan nagy befektetést.
Ugye azt látni kell, hogy a háború kirobbanása után az orosz kormány a kiadások egy jelentős részét minősített adattá tette. Tehát egy háborúban lévő országnál ez egyébként természetes, Ukrajnában is voltak hasonló lépések, tehát valójában a kiadási oldal csak egy részét látjuk, tehát a nyilvánosan bejelentett mondjuk a hadsereg élelmiszer ellátását tekintve mondjuk vannak adatok, de a hadipar felpörgetéséről ugye állítólag, vagy elvileg ugye az orosz állítások szerint már nem két, hanem mondjuk 4 műszakban mennek bizonyos gyárak, ennek a pénzügyi hátteréről például nem tudunk semmit. Tehát sokkal kevesebb mindent tudunk a háború pénzügyi oldaláról, mind az orosz, mind az ukrán oldalon, mint korábban. Én a GDP 3%-át kevésnek tartom, szerintem ennél sokkal magasabb a szám. Nemzetközi becslések azt mutatták, hogy tavaly évben Oroszország a költségvetésének legalább negyedét költötte katonai kiadásokra, és egyébként az orosz védelmi költségvetés 2022-ben a GDP 4,1%-át tette ki. Tehát ez a közvetlenül hadseregre fordított kiadás. Abszolút számokban ez nem olyan sok, dollár értékben 80 milliárd dollár tesz ki, nyilván mondjuk egy Egyesült Államok költségvetését hozzáhasonlítva nagyjából 10-szer kevesebbet költenek ők katonai kiadásokra, de hát az Egyesült Államok a világ legnagyobb gazdasága, tehát GDP arányosan megengedhetik maguknak, hogy ilyen kiadásaik legyenek. Az új orosz költségvetésben, 2023-as költségvetésben is a költségek egy része minősített adat. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan mire fordítják. Feltehetőleg, ha minősítették ezeket az adatokat, feltehetőleg a hadsereg valamilyen kiadásaira vannak fordítva. Tehát lehet, hogy van ilyen adat, amit te is említettél, hogy a GDP 3%-a, ez nem fedi a teljes képet.
Robert, neked mit üzen ez a 3% vagy nem 3%? Azt üzeni, hogy az oroszok végtelenség tudják folytatni ezt a háborút, vagy pont utána véges lesz ez a pénzügyi keretük, lehetőségük, erőforrásuk, stb.
Nem, szerintem ezek a számok nem jelentenek semmit. Tehát az égvilágon semmit nem jelent. Nem jelentett volna azt se semmit, hogyha valaki azt közölte volna, hogy 10%-át vagy 12%-át költik. Ez nem jelent semmit. Itt nem az áról van szó, hanem a tétről. Tehát nem az áról van szó, hanem a tétről, hogy az oroszok számára mekkora a tétje ennek a háborúnak. Mert hogyha a háborúnak igen magas a tétje, látunk erre példákat, például izraeli klasszikus példa a függetlenségi háború alatt, akkor egy magas sokszámjegyű hányadát is a nemzeti jövedelemnek hajlandó egy állam rákölteni egy háborúra.
Tehát bocsánat, az ukránok szempontjából lényegtelen, hogy mennyibe kerül a háború, mert ők mindent el fognak költeni, mert ők saját magukat védik.
Igen, mindenképpen. Én azt hiszem, hogy saját magukat védik, és gyakorlatilag mindent hajlandók beletenni. Itt azok, akiknek van némi kalkulusa ezen a téren, tehát árérték arányban számolnak evel kapcsolatban, az csak a nyugat lehet. A két hadviselő fél számára az már régóta egy egzisztenciális háború.
Bocsánat, az oroszok számára is?
Én azt hiszem, hogy egyértelműen, és azt hiszem, hogy mindent megtettünk az ostoba propagandánkkal, hogy meggyőzzük az oroszokat arról, hogy ez egy egzisztenciális háború. Én azt hiszem, hogy az orosz propagandának a legjobb szövetségese, a természetes és legjobb szövetséges az ostoba nyugati propaganda. Láttuk például Lindsey Graham szenátornak, aki egyébként tábornok is, egy tartalékos tábornok is, a nyilatkozatát a Zelenszkivel való találkozása során, pont ezek azok a dolgok, amik fölütik a labdát az orosz propagandának, és ezeket nem kellett volna.
Egzisztenciális háború, Anton, szerinted az oroszok szempontjából?
Én azt gondolom, hogy az orosz rendszer, az orosz vezetés számára egzisztenciális kérdés, hiszen Vlagyimir Putyin a fejébe vette, hogy visszaállítja az orosz birodalomnak a tündöklését, vagy a szovjet korszaknak ugye a nagyhatalmi státuszát, és nyilván ő ezt személyesen éli meg, hogy ebből vagy lesz valami, és akkor bevonul az orosz történelembe, mint a nagy vezető, akinek sikerült ezt elérnie, vagy ha nem sikerül, akkor egyértelműen kudarcot vall, és nyilván ő próbálja elkerülni a kudarcot. Oroszország, mint állam számára ez nem egzisztenciális kérdés, nem arról van szó, hogy itt egy a világ legjobb országának újabb néhány tízzer, vagy akár néhány százzer négyzetkilométernyi területet kell nyernie, vagy sem. Ez inkább az orosz birodalmiság számára fontos, és az orosz vezetés számára fontos, akik ebben az imperializmusban, az orosz birodalmi gondolatban, a pánszlávizmus eszméjében, az eurázsianizmus eszméjében élnek, ebben nevelkedtek, és számokra számít igazán.
De az átlag orosz nem ebben él?
Az átlag orosz is ebben él, hiszen évek óta ezt hallja mindenhonnan. 10-15 éve ez a norma az orosz médiában, az orosz propagandában, és nyilván, hogyha belehelyezkedünk egy átlag orosznak a tudatába, ezek a gondolatok abszolút imponálnak nekik, hiszen ők egy nagy hatalom voltak, 91-ben elvesztették ezt a státuszt, egy megalázott országá váltak, egy összeomlott birodalomnak az utódállama, és mindenki szeretne magát egy birodalomnak érezni, tudni, még ha nem tudom, üres is a hűtő, vagy éppen kevés a fizetés, vagy nincs mit tenni, akkor is el lehet mondani, hogy nem tudom, megaláztuk Amerikát, vagy a csapataink, nem tudom, területeket szereztek szomszéd országban, ezek a gondolatok imponálnak. De azt gondolom, hogy az egzisztenciális kérdés elsősorban az orosz vezetés számára van, és itt a költség oldalra visszatérve, ugye vannak arra becslések egyébként, hogy Oroszország meddig képes folytatni a háborút változatlan ütemben, ez akkor is egy 3-4-5 év minimum. Tehát Oroszország készült erre a háborúra, vannak felhalmozott tartalékaik, és ha még össze is omlana az orosz költségvetés, egyelőre ugye ezt nem látjuk, akkor is éveken keresztül a tartalék alapokból fent tudnák tartani a háborút. Tehát Roberthez hasonlóan is azt látom, hogy ez alapvetően nem a számokról szól. Ráadásul egy olyan vezetés, aki számára fontos, hogy eléri a céljait, mindent elkövet, hogy találjon rá erőforrásokat. Ahogy a szovjet korszakban is, hogy a fegyverkezési versenyben láttuk, akkor legfeljebb, nem tudom, a könnyűipar rovására fog menni a fegyverkezés, a lakosság életszínvonal rovására fog menni a fegyverkezés, de akkor is fognak találni olyan forrásokat, amelyeket a háborúra vagy a fegyverkezésre fognak tudni fordítani. Alekszandr Lukasenka belorusz vezető egyébként erről azt mondta, hogy lehet, hogy egy földviskóban fogunk lakni, de akkor sem adjuk meg magunkat. Tehát ez szerintem nagyon jól jelzi, hogy hogy az orosz vagy a belarusz vezetés számára igazából át lehet csoportosítani ugye a forrásokat, hogy tehát mindent a háború lehet fordítani végső soron, de a céljaikat megpróbálják elérni.
Azt mondtad, hogy az oroszok 3-4-5 évig tudják ezt
különösen... Változatlan
intenzitással, meg szimulálom folytatni ezt a dolgot.
Most nem a lőszertartalékokat értem, mert ugye ezeket nem tudjuk.
Nem a pénzügyi szempontból. Robert Centra nyugat volna... szempontjából ez egzisztenciális háború. Kérdezem ezt azért, mert ezt rendszeresen elmondják sokan, hogy a nyugat nélkül Ukrajna nem tudná folytatni, talán ebben megegyezhetünk mind a hárman. Nem tudná folytatni ezt a háborút, mert nem lenne elegendő se eszköze, se pedig pénze. És ugye itt jön a kérdés, hogy akkor a nyugat meddig tudja folytatni ezt a háborút? És hogy egzisztenciális háború-e?
Először szeretnék még reflektálni az orosz egzisztenciális kérdéssel kapcsolatban, és föltenném azt a költői kérdést, hogy vannak-e olyan oroszok ma Oroszországban, akik szívesen látnák azt, hogy Szevasztopol egy NATO hadikikötő legyen? Vagy hogy a Dnyeper partján, vagy talán még közelebb a Donbassban NATO bázisok legyenek? Van-e olyan orosz, lehet az a legliberálisabb, leghaladóbb orosz értelmiségi, aki ezt az orosz történelmi tapasztalat fényében ezt jó szemmel nézni? Én nem hiszem, hogy ilyenek lennének. És ezt mondta Robert Burns is, mikor még a jelenlegi CIA igazgató, mikor még Moszkvában volt nagykövet, akkor nagyjából ezt jelezte haza, hogy bárkivel beszélt Oroszországban, egy dologban egyetértettek a liberálisok is ezekkel a szélsőséges nacionalistákkal, hogy egyikük se szeretne látni idegen hatalmat Oroszország határán. Teljesen mellékes, hogy most azok a kínaiak, vagy pedig a NATO, jelen esetben a NATO-ról van szó. És mikor az ostoba propagandákkal ezekre a félelmekre rájátszunk, és arról beszélünk, hogy föl kéne darabolni Oroszországot, és hasonló dolgokat lehet hallani, akkor csak megerősítjük az oroszokba azt a paranóját, amit magukkal hoztak még a kievírusznak az idejéből. Tehát ez, ami az orosz percepciókat. Itt percepciókról van szó, hogy teljesen mellékes, hogy mi hogy látjuk ezt a háborút. Elmondhatjuk naponta 50-szer, hogy a NATO az csak egy védelmi szövetség, és csak szivárványokat és unikornisokat akartunk hozni Ukrajnába. Ez teljesen mellékes. A lényeg az, hogy az oroszok hogy látják ezt a dolgot. Itt percepciókról van szó, nem egy objektív valóságról. Ami pedig a nyugatot illeti, én azt hiszem, hogy a nyugat számára ez egy óriási zsákutca ez a háború. Az Egyesült Államok számára. Teljesen egyértelmű, hogy melyik hatalom az, amelyik hosszú távon, vagy talán már rövid távon is fenyegeti az Egyesült Államokat, és ez valószínűleg nem Oroszország. Tehát én azt hiszem, hogy itt az Egyesült Államok beletévedt egy zsákutcába, és egyre inkább kötelezi magát, egyre inkább belesüpped ebbe a kelet-európai mocsárba, és minél több időt telik el, annál nehezebb megfordulni és kijönni. Még akkor is, hogyha jön egy ilyen Trump kaliberű izolacionista elnök, most már a narratív az, hogy bármit tennénk, ha tennénk egy lépést hátra, az egy hatalmas győzelem lenne az oroszoknak, és hogyha egy hatalmas győzelem lenne az oroszoknak, az egy hatalmas győzelem lenne Kínának is. Tehát én azt hiszem, hogy nem csak, hogy ez nem egy egzisztenciális kérdés a nyugat részéről, hanem teljesen fölöslegesen belekeveredett egy olyan háborúba a nyugat, amit egyre inkább eszkalál, és egy olyan háborút eszkalál, amire nincs fölkészülve.
Szivárványok és unikornisok?
Én némileg másképp látom ezt Roberthez képest. Én azt gondolom, hogy nyugat számára is egzisztenciális kérdés. Bármilyen döntéshozóval találkozom, akár EU-s, akár amerikai részről, ez rendre elhangzik. Most a Globseken is, már említettem, hogy ezt a konferenciát, minden hazanézett dominált. Macron egy nagyon emocionális beszédet tartott, amelyben elmondta, hogy nem fogják engedni még egyszer, hogy Európát elraboljanak. És egyébként Magyarországot is említette ebben a beszédében, hogy 1956-ban a szívükben Nyugat-Európa Magyarország mellett volt, de akkor nem tették meg azt a lépést, hogy segítették Magyarországot a Szovjetunióval szembeni harcban. Most ezt a hibát nem fogják még egyszer megismételni. Tehát azt gondolom, hogy Európa számára...
Csak kommunikációs szinten van, gondolom, pedig teljesen komolyan gondolják. Hát,
ha látjuk azt, hogy Európa mivel támogatja. Tehát az első hónapokban láttam ilyen tétovaságot az európai vezetők részéről. Nem voltak biztosak benne, hogy mi lesz a háborúnak a kimenetele. Oroszország eléri a céljait, vagy mi fog történni. Ugye szankciós téren gyorsan léptek, de katonai támogatást tekintve nagyon lassú volt, csepegtetett volt az a segítség, amit Ukrajna kezdetben kapott. Azóta minden téren csak emelik a katonai segítséget. Ugye Németország pont egy héttel ezelőtt az eddig legnagyobb katonai csomagot, támogatási csomagot jelentett be Ukrajna számára. És bár sokszor olvasom a bizonyos médiában, hogy az Egyesült Államok már elfáradt Ukrajnától, már kevesebbet fogják támogatni, az Egyesült Államok is egyre többet támogatja Ukrajnát, pont tegnap megint egy újabb támogatási csomagot, 300 millió dolláros csomagot szavaztak meg Ukrajna számára. A európai oldalon azért egzisztenciális kérdés, mert ugye rendre elhangzik, hogy nem akarnak visszatérni a blokkok Európájához, a vasfüggöny Európájához, és ezt akarják elkerülni, tehát Ukrajna úgy érzik, hogy ha most nem támogatják meg Ukrajnát, akkor Európa megint visszatér abban a 20. század második felében tapasztalható állapotban, mint amilyenben korábban élt. És a 2021-ben publikált orosz feltételek, vagy orosz ultimátum alapján pedig úgy látják, hogy ezek az orosz biztonsági követelések nem teljesíthetőek, hiszen ugye Oroszország többek között a NATO 1997-es határok mögé történő visszavonását követelte, ugye többek között Magyarország is az orosz feltételek szerint vissza kellett volna, hogy adja a NATO státuszt, és le kellett volna mondani ettől a szövetségtől. Az Egyesült Államok számára pedig azért egzisztenciális kérdés, mert Oroszország ugye alapjaiban kérdőjelezte meg az Egyesült Államok által vezetett világrendet, hogyha az Egyesült Államok most nem reagál erre, akkor ez gyengeségnek a jele lesz, azt fogja jelezni, hogy ez a világrend már nem... Ugye erről tudunk vitatkozni, mert szerintem ebben nem teljesen egyezik a véleményünk Roberttel, hogy az Egyesült Államok még mindig a világvezető hatalma. Én azt gondolom, hogy igen, és most mindent megpróbálnak megtenni a vezető szerep megtartásáért, de még mindig különböző paraméterekben, a katonaságban, a pénzügyi szerepben, a szövetségesi rendszerben, a kulturális szerepben, még mindig az Egyesült Államok a világ vezető hatalma, és mindent megtesznek azért, hogy ezt a szerepet megtartsák, mégpedig, hogyha engednek Oroszországnak Ukrajnában, ezt egyébként Robert is említette, akkor ez a számukra egy vereséget jelent. És így, hogy nem kell beavatkozniuk közvetlenül, ők csak pénzt küldenek és haditechnikát. Haditechnikában pedig az Egyesült Államoknak van bőven. Tehát miközben európai raktárakban valóban vannak problémák a fegyverek átadásában, az Egyesült Államoknak ez nem jelent problémát. Pénzt pedig még könnyebb küldeni a világ legnagyobb gazdaságának, töredéke az amerikai költségvetésnek, az amerikai katonai költségvetésnek töredéke az, amit most Ukrajnának küldenek, és ezáltal pedig megsemmisítik gyakorlatilag azt az orosz hadsereget, amelyet Oroszország 2008 óta próbált modernizálni és felépíteni. Tehát nekik ez egy abszolút win-win szituáció, hogy viszonylag kevés beleadott forrással sokat tudnak elérni, és vissza tudják tolni Oroszországot, és közben pedig ugye teljesítik azt a célt, hogy bebizonyítják, hogy ők a világvezető hatalma ezáltal is.
Európai parlamenti választás, amerikai elnök választás, változtatnak ezek azokon a kiinduló pontokon, amiről most itt vitázunk? Robert, szerinted?
Én szeretnék még egyszer reflektálni arra, amit Anton mondott. Én azt hiszem, hogy Európa, Ukrajna semlegességével Európában fönnállt egy bizonyos egyensúlyi pont, és ezt az egyensúlyi pontot mind a két fél, úgy az oroszok, mint a nyugat megpróbált a saját hasznára kibillenteni az egyensúlyból. És ezt először is el kell mondani, ezt a dolgot, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ha valóban Európa úgy gondolja, ahogy deklarálja, hogy tényleg egy egzisztenciális válsággal van szembe, akkor itt egy teljesen komolytalan kontinensről van szó, mert én nem látok semmilyen gyakorlati cselekedetet Európán belül arra, hogy fölkészüljenek egy esetleges konfliktusba Oroszországgal. Azt, hogy kiseperjük a raktárakat, és mindenféle régi kelet-európai ócskavasat, meg 50-es évekbeli Leopard 1-es tankokat elküldünk Ukrajnának, hogy abban aztán az ukránok hősiesen meghalljanak. Igen, minimális áldozat. De nem látom Európát, az európai életformát átalakulni, nem látom ezt az egyensúlyi pontot a mérleg és az ágyú között elmozdulni az ágyú irányába. Európa úgy él, ahogy élt ezelőtt egy évvel, ülünk a kávéházakban, nem történik semmi. Tehát amit én érzékelek, az egy iszonyatosan veszélyes szakadék a retorikánk és a valódi képességek között. Még arról sem hallottunk, hogy különösebb megrendelések érkeztek volna nagy amerikai hadipari üzemek számára, hogy komolyan fölfutassák folytassák a háborús termelést. Tehát azt hiszem, hogy van egy, a nyugatnak van óriási nagy a szája, ugyanakkor nincs cselekedettekkel alátámasztva, és ez egy igen-igen veszélyes helyzet. Tehát ez az, amit erről a kérdésről gondolok, és én azt hiszem, hogy az oroszokkal való válság folyamatos eszkalációjával egy nagyon-nagyon veszélyes időszakba lépünk most bele pont ezért. Ami pedig a változás lehetőségét illeti, most, hogy megválaszoljam Istvánnak a kérdését, én nem gondolom azt, hogy még akkor is, hogyha megválasztanának egy olyan izolacionista elnököt, mint Donald Trumpot, ez is változtatna valamit a dolgon, mert a nyugati elit egyértelműen elkötelezett emellett a háború mellett, még akkor is, hogyha mondjuk az amerikai elektoráton belül ez a háború az egyre inkább veszít a népszerűségéből.
Bocsánat, annyit reagálnék rá, hogy az abszolút egyetértek, amit Robert mondott, hogy a Európa eddig nem viselkedett úgy, mintha veszélyes helyzetre, vagy veszélyes konfliktusra készülne Oroszországgal szemben. Ugye az elmúlt 2-3 évtizedben Európa teljesen letekerte a katonai védelmi kiadásait, teljesen leépítette a saját védelmi iparát és a saját hadseregét. De azt gondolom, hogy pont ez a háború, először Krímfélsziget 2014-ben, majd pedig ez a katonai Oroszország katonai agressziója ébresztette rá az európai döntéshozókat és az európai választópolgárokat is arra, hogy ez egy reális veszély. Tehát, hogyha megnézzük az elmúlt hónapokat, vagy az elmúlt egy évet Európában, egyértelműen látható szerintem, hogy megindult egy olyan trend, hogy Európa újra fegyverkezik, több országban újra felmerült, hogy esetleg sorkatonaságot vezetnék be. Ugye 2020, most jött ki pont néhány héttel ezelőtt a CIPRI-nek, a stockholmi katonai kiadásokat mérő szervezetnek a friss jelentése. 2022-ben az európai kontinensen közel 10%-kal növekedtek a katonai kiadások, ugye Németország egy 100 milliárd eurós katonai programot jelentett be, ez hallatlan lett volna néhány évvel ezelőtt, hogy pont Németország, amely a második világháborúnak a kirobbantója volt, egy ekkora mértékű fegyverkezési programot jelent be. Ugye legtöbbet egyébként arányaiban Ukrajna költött a hadseregére, 630%-kal növelték az ukrán katonai kiadásokat, a GDP 3,1%-áról megnőtt, most azt hiszem 34-35%-nál tartanak. De a NATO tagországok közül, ugye most frissen csatlakozott Finnország lépett a legtöbbet, 39%-kal növelték egy év alatt a katonai kiadásokat. Tehát én azt látom, hogy ezek a lépések eddig valóban elmaradtak, de most megtörténnek. Tehát most kapcsolt Európa, és most van egy konszolidáció ebben a tekintetben, hogy igen, most lépnünk kell, vissza kell építeni az európai védelmi ipart, egyre több pénzt költenek erre. És egyébként most a Globsec-et már többször említettem, ott több olyan beszélgetés is volt, ami konkrétan az európai védelmi iparról szólt, és a szereplők alapvetően negatívak voltak abban, hogy rossz pozíciókkal indultak, de az hangzott el, hogy egyre több megrendelés és egyre több megrendelés kapnak, és egyre több projekt kerül kialakításra. Most próbálják felépíteni a lőszergyártást, elhangzott, hogy prioritás most a lőszergyártásnak a felpörgetése 152 és 155-es milliméteres lőszerekben. Tehát ezek a lépések most vannak folyamatban, tehát szerintem egy vagy két év múlva, nyilván ennek idő kell, egy másik Európát fogunk látni, mint eddig. Ami a kérdéseket illeti, én is azt gondolom, ahogy Robert is, hogy nem fogja megváltoztatni egy akár amerikai, akár egy európai vezetőnek, egy másik vezetőnek a hatalomra kerülése, hogy változzon a politika. Én azt gondolom, hogy Amerika számára, amit elmondtam, hogy ez egy fontos kérdés, egzisztenciális kérdés a Ukrajna, és nem kerül sokba, tehát arányaiban nem kerül sokba Ukrajna támogatása. És megint csak a Globsec-re utalok vissza, a Globsec-en fellépett Jan Brzezinski, ugye a híres Zbigniew Brzezinskinek a fia, aki egyébként republikánus, és ő azt mondta, hogy ez így nem igaz, amit sokszor elhangzik, hogy a republikánusok nem támogatják a háborút. Alapvetően abban konszenzus van az amerikai politikai oldalon, hogy Oroszország és Kína veszélyt jelent az amerikai dominanciára nézve, és ebben mindkét pártban van konszenzus, és Brzezinski azt is elmondta, hogy Amerikában soha nem volt még olyan magas a NATO támogatása, mint most. Tehát az elmúlt évtizedek legmagasabb támogatásával szembesül a katonai szövetség, ezt az elmúlt évtizedekben nem látták. Ami pedig az izolacionizmust illeti, ezeket az adatokat nem ellenőriztem, de Brzezinski például azt mondta, hogy nagyjából az amerikai társadalom egyharmada izolacionista, a kétharmada pedig nem, és ők vannak többségben.
Anton beszélt itt a változásról, és Robert is, hogy nem várható változás, viszont egy más területen meglátunk egy elég drasztikus változást, ez pedig az orosz hadszintér, ha lehet már így beszélni erről, méghozzá azért, mert Oroszországnak a területére is most már kiterjednek ezek a küzdelmek, itt dróntámadások sorozatára lehet most már beszélni. Robert, mit gondolsz, ez merre vezet ez bennünket, ez az egész történet?
A jelszó az eszkaláció, ez mindenképpen az eszkaláció irányába vezet bennünket, és a tragédia az egy kicsit visszakacsintva az előző témára, hogy abból a 100 milliárd dollárból, amit a németek megszavaztak, még egy garat se költöttek honvédelemre. Nem történt semmi Németországban, semmi az égvilágon. A német hadsereg pont abban a gyalázatos állapotban van, mint ezelőtt 5 évvel vagy 10 évvel, mikor először beszéltem arról, hogy Európának fegyverkeznie kell, meg vissza kell állítani a sorkatonai szolgálatot, nem történt semmi. Tehát az eszkalációt fogunk látni. És ami engem különösen aggaszt, és erről írt Dima Adamski barátom, és Dima Adamski professzor, a témának a szakértője is írt erről, hogy egyre növekszik azoknak a tanulmányoknak, meg azoknak a gondolkodásnak a volumene Oroszországon belül, ami avval foglalkozik, hogy hogyan lehet felhasználni Oroszországnak a nukleáris csapásmérő erejét arra, hogy befolyásoljanak egy konvencionális háborút. Ez engem igen aggaszt ez a dolog, és ami még jobban aggaszt, az offenzívának a kultusza, mint az első világháború előtt, mikor nagyjából az volt a narratíva a francia hadseregen belül, gondolok itt Arnand de Pickre és hasonló katonai gondolkodókra, hogy nem kell odafigyelni a géppuskákra, nem kell odafigyelni az ágyukra, ezek mind teljesen mellékesek. Egy igazi férfit ezek nem fognak elriasztani, és a francia lendület az majd át fogja törni a német vonalakat. És kicsit ennek az offenzíva kultuszának a reinkarnációját látom, mert mondjuk Timothy Snydernél azt mondja, nem kell törődni az orosz atomfegyverrel, mert ez egész csak fenyegetés. Ezek igen veszélyes dolgok. És mind a két félnek a gyengeségei, úgy Európának, mint Oroszországnak a gyengesége, mind a két felet abban az irányba löki, hogy ezekkel a dolgokkal próbáljon kompenzálni, és szerintem ez a legnagyobb veszély ennek az időszaknak.
Robert, bocsáss meg, trendfordulóról beszéltél, trendfordulót említettél Oroszországon belül a nukleáris kérdésben, ezt most hogy értelmezzük? Ezt most úgy értelmezzük, hogy valós fenyegetésként kezdik el használni, és akkor elkezdik mutogatni az atomfegyvereket, néha kihozzák a raktárból, megmutatják, hogy van, és bármikor el tudják indítani, vagy pedig ez alatt azt kell érteni, hogy valahol bevetnék.
A doktrinális diskurzus Oroszországon belül az atomfegyverekkel kapcsolatban főleg avval foglalkozik, hogy hogyan lehet a 46 klasszikus létrafok közé további létrafokokat beilleszteni. Hogyan lehetne az orosz atomfegyvereket úgy használni, hogy eszkalálják ezt a konfliktust egy deeszkaláció céljából. És mindenféle ötleteket látunk itt, elektromágneses impulzus, meg a világűrbe bevetni atomfegyvereket. Tehát főleg olyan alkalmazásokat vizionálnak, amik nem feltétlenül járnak halálos áldozatokkal, de iszonyatos kárt tudnak okozni mondjuk a nyugatnak. Tehát ilyen elektromágneses impulzus a világűrben, ami leradírozza a műholdak egy jelentős részét, egy halálos áldozata se lenne, tehát legalábbis nem közvetlenül. Viszont iszonyatos gazdasági károkat okozna a nyugatnak. Ilyen gondolatokat, ilyen ötleteket látunk, és látjuk azt, hogy ha visszatekintünk a történelembe, akkor is azt látjuk, hogy az atomfegyverek alkalmazása egy műveleti, vagy egy taktikai, nem, tehát egy műveleti, vagy egy katonai stratégiai kérdés megoldására állandóan ott volt az oroszoknak a gondolkodás módjában. Látjuk az 56-os háborúban, a közel-keleten, 67-ben, 73-ban is, ez soha nem volt túl messze az orosz katonai vezetőknek a gondolkodásától. És erre a hagyományra épül ez az újfajta orosz gondolkodás.
Drónháború, Anton. Jó ez nekünk.
Én egyrészt a nukleáris fegyvereket tekintve én azt gondolom, hogy én továbbra is most már egy éve konzekvensen azt állítom, hogy nem fognak. Tehát az atomfegyver addig jó, amíg fenyegetnek vele, amíg lehet vele zsarolni, nyomást gyakorolni, amíg lehet éreztetni, hogy az arzenálunkban van nukleáris fegyver. De onnantól kezdve, hogy bevetésre kerül, beláthatatlan következményekkel jár, hiszen egyrészt olyan partnerek is elfordulnak attól az országtól, akik egyébként hivatalosan vagy nem hivatalosan támogatják, mondjuk Kína, aki határozottan kijelentette eddig több alkalommal, hogy nem tűri a nukleáris fegyverek használatát. Másrészt pedig olyan szempontból is beláthatatlan következményekhez vezethet, hogy hogy nem tudják, mi lesz a válaszcsapás. Tehát a nyugat része ugye minimum elhangzott, hogy egy orosz nukleáris csapásra ukrán területen minimum egy konvencionális csapás fog járni, tehát nem, valószínűleg nem atomfegyverrel fognak reagálni, de egy konvencionális jellegű csapás azért várható. Nyilván Oroszország, tehát itt arról beszélünk, hogy a nyugatnak mindent meg kell tennie azért, hogy elkerülje a közvetlen bevonódást a háborúból, és ez teljesen így van, ez abszolút egyetértek, hogy meg kell akadályoznunk, hogy a NATO-t vagy a nyugati államokat ez a háború berántsa közvetlenül is, de hát Oroszország is mindent megpróbál megtenni azért, hogy ne rántsa be a nyugati államokat, hiszen számukra az, hogy a NATO is közvetlenül hadviselő félé válna, az katasztrofális következményekhez vezetne. Tehát ezeket az oroszok is ugyanúgy megpróbálják elkerülni, ahogy egyébként a nyugati vezetők is ezen dolgoznak. Ami a drónháborút illeti, ugye fél évvel ezelőtt még nem nagyon hallottunk ukrán drónokról orosz területen. Közvetlenül Ukrajnában határos orosz területek voltak veszélybe, rakétacsapások, ott voltak dróncsapások is, de mélyebben orosz területen nem nagyon történt ilyen. Aztán először ugye két orosz repülőteret, Moszkvától nem olyan messze fekvő repülőteret támadtak meg ukrán drónok. Ugye hivatalosan Ukrajna tagadja ezeket a vádakat, hogy ezek nem ukrán drónok. Néhány héttel ezelőtt, ugye május elején pedig már ugye Kremlig is eljutott két ukrán drón. Most pedig 7-8 drónról is szó van, akik Moszkváig eljutottak. Én azt gondolom, hogy ez arról szól, hogy egyrészt az Ukrajna azt próbálja demonstrálni, hogy Oroszország nem képes ezzel a veszéllyel megbirkózni, másrészt tesztelik Oroszországot, ahogy egyébként Oroszország is sok nyilatkozatban teszteli a nyugatot. Most nyilatkozataikban Ukrajna és a nyugat is tesztelik, hogy Oroszország egyébként milyen lépéseket tenne ez ellen. Ugye előbb az Egyesült Államok azt mondta, hogy ők elítélik, hogy Ukrajna orosz területen csapást mérjen, aztán most a kommunikáció már az, hogy nem értenek egyet, de hát nem akarnak beleszólni abban, hogy Ukrajna mit tesz. Nagy-Britannia pedig azt mondta, hogy ők támogatják Ukrajnát, hogy akár orosz területen is csapást mérjen. Tehát ez arról szól, hogy most kipuhatolják, hogy milyen lesz az orosz reakció, és hogyha Oroszország nem reagál keményen erre, tehát nem úgy tűnik, hogy ők még keményebb eszközökkel reagálnának ezekre a támadásokra, akkor akár ez egy új normává is válhat, hogy orosz területeket támad az ukrán hadsereg, akár drónok, akár más eszközök.
Robert, egy percünk van. Tudsz-e esetleg ennyi időt még hozzátenni valamit?
Azt, hogy ami a kínai nukleáris doktrína is átalakulóban van, és egyre többet beszélnek a kínaiak arról, hogy elsőnként vetnének be atomfegyvert. Tehát ennyit a Kínába vetett hitünkről. A másik dolog pedig az, hogy van egy óriási aszimetria a drónok háborújában. Tehát látjuk azt, hogy az ukrán drónoknak a csapásmérő képessége főleg a lélektani síkon érvényesül. Az orosz drónok viszont sokkal számottevő, kézzelfogható eredményeket tudnak elérni. Nem csak a drónokról beszélek, hanem a többi csapásmérő eszközről is. Láttuk a támadást csak az utóbbi napokban az ukrán katonai hírszerzés főhadiszállása ellen, az utolsó ukrán hadihajó elsüllyesztése Odesszában, tehát látjuk, hogy van itt egy óriási aszimetria a két fél között, és ez a háborúnak a természete.
Nagyon sok mindenről szerettem volna még beszélni, de hát jövő héten folytatni fogjuk. Nagyon szépen köszönöm Robert C. Kasszel, izraeli biztonságpolitikai szakértőnek Izraelből, és innen a budapesti stúdióval pedig Ben Dorzsevszky Antonnak, és hát köszönjük a Mandiner nézőinek is, hallgatóinak, hogy követték a Stratéga Pluszt, kövessék továbbra is, folytatni fogjuk. Köszönjük! Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.